Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Van a zaj, nincs ígyszer a végén, ha battog a Spalding. Minden nap élmény, blokkok és zsákok. Na gyere, megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton. Robban a zaj, nincs ígyszer a végén, ha battog a Spalding. Minden nap élmény, blokkok és zsákok. Na gyere, megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Hey, jó! Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Rap City Keleten-nyugaton podcast, a mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
Kedves hallgatók, nagy hírünk van, bejelentjük NCAA March Madness játékunk győztesét, egészen pontosan Zoli jelenti be. Volt-e esetleg nehézség, voltak-e, aki nagyon hasonlóan tippelt, szoros volt-e az élmezőny Zoli, vagy volt egy egyértelmű győztesünk?
Nehézséget csak az agyam okozott, mert ugye úgy kezdtem először, hogy megnyitottam külön az ESPN-en az Elite 8, tehát az Elite 8 csapatot, és akkor elkezdtem nézni ugye a tippeket, és már az első egy ilyen 5 percig tartott, aztán rájöttem, hogyha én ezt kiírom magamnak külön a 8 Elite csapatot, és úgy nézegetem meg, hogy ott van-e a nyertesnél valamelyik, akkor úgy egyszerűbb lesz, és onnantól kezdve viszonylag simán ment, amint az agyam nem állított saját magamnak, vagy saját magának akadályt. És hát nem meglepő módon mindenki borzasztóan teljesített ebbe a játékba. Ugye nem véletlen, hogy soha nem volt még, hát nem úgy teli találat, de szerintem teli találat közelében sem nagyon voltak még emberek. Bemondtuk egyszerre számot, azt hiszem ilyen egy milliárd feletti szám, ugye például a normál 1-42 millióhoz lottóötösnél. Nyilván az, hogy a 8-at eltaláld, az azért nem egy az 1 milliárdhoz, de ez is borzasztóan nehéz volt, és hát 50%-os teljesítménnyel nyert a nyertesünk végül, tehát gyakorlatilag 4-et sem tudott senki eltalálni, 4 csapatot, senki sem, csak ő. Ez azért egy kicsit meglepett engem.
Az igen. Akkor most már nagyon kíváncsi vagyok a győztes kidétére.
Igen, kicsit vicces, mert a győztessünk ugye az a Murát Szabolcs lett. Szia Szabolcs, te nyertél, majd kommentbe is a nyertes kommented alá ezt be fogjuk kommentelni, hogy ott esetleg hamarabb észreveszed. Ő bevallotta a kommentben, hogy hát ő igazából nem nagyon ért az NCAA-hez, és az egyik tippje, a Seton Hall, az ugye ilyen is volt a 8-ból. Bár így, hogy a St. Peter's bejutott, ugye nem nagyon lehet hibáztatni senkit, tehát
persze.
Nem lehet szerintem Szabolcsot ezért sem megfedni. És megmondom, hogy őszintén én nem tudom például, de valószínűleg a Seton Hall azért komolyabb játékerőt képviselt, mint a St. Peter's. Valószínűleg megnézett valami listát, és ezért rakta be, ha nem, akkor nem. De ugye ezzel is azért elárultak, ugye nem feltétlenül tudom ezt, hogy és hát mennyire nehéz, hány száz csapat van ugye csak D1-be. Úgyhogy igen, nagyon-nagyon gratulálunk Szabolcsnak, és akkor Gábor.
Egyszerű, Szabolcs, írj rám, légy szíves Facebookon, és mivel ez egy Facebookos játék volt, azért feltételezem, hogy ez megoldható, és akkor ott el foglak irányítani majd a Rap City ház, ugye az ő felajánlásukból. 3 különböző egyetemnek a pulóveréből választhatsz egyet magadnak, és ezt természetesen mi álljuk. Gratulálunk, Szabolcs! Most viszont mielőtt még belekezdenénk abba, hogy minden párharcnál hozzátegyünk egy-két apróságot, amit eddig még esetleg nem mondtunk el, nagyon gyorsan szeretnék feldobni egy témát, ez pedig kicsit NBA-specifikusan, bár most ugye nincs orosz sportolónk az NBA-ben, de az orosz sportolókkal szemben való viselkedése a különböző sportvilágszervezeteknek. Én csak nagyon röviden szeretnék erről a témáról értekezni. Azt teljes mértékben szerintem mindannyian átlátjuk, akik figyeljük a híreket, hogy ugye a gazdasági megszorítások, azok megpróbálják valahogy ellehetetleníteni Oroszországot ezzel a háborút, és ezzel békére kényszeríteni. Azt gondolom, hogy lehet vitatkozni, hogy ez a jó vagy rossz megoldás, de ez még mindig sokkal jobb, mint egy világháború kirobbantása, tehát hogy azt gondolom, hogy ezt lehet igazolni azzal, hogyha azt mondjuk, hogy nem szeretnénk egy ilyen véres háborút itt a 21. században. Na most tudom, hogy ennél azért jóval többről van szó, nem vagyok ártatlan, naív lélek, de akárhogy is, ezek a gazdasági megszorítások elsősorban ugye gazdasági szektorokat, orosz külkereskedelmet érintenek, de másodszorban nyilván például az orosz oligarchákat személyesen is érintik. És ezzel még azért nincsen bajom, sejtetitek, hogy mire fog kifutni ez a vélemény, de ezzel még azért nincsen bajom, mert az orosz oligarcháknak ez bár komoly problémát jelenthet, de ők a gazdaságnak ott a szerves része és alapvető szereplői. És akkor most kicsit térjünk rá a sportolókra, hogy tovább görgessem a gondolatmenetet. Ők nem, ugyanakkor maga a sport természetesen szerves része a gazdaságnak Oroszországban is, és ennyiben megértem azt, hogy az orosz sportolók is egyre több helyen nem indulhatnak, csak hogy tudjátok, miről van szó, valaki nem figyelni a híreket, ugye például Wimbledon is bejelentette, hogy bocsi, de náluk se indulhatnak orosz sportolók, úgy sem, hogy nem orosz zászlóval versenyeznek, tehát itt ez a fontos. Például kerékpárban is ez sajnos ez a jelenség van. Ott több orosz sportoló például nemzetiséget váltott, vagy felvett egy második nemzetiséget, például Vlasov, és még sok-sok példát tudnánk sorolni. Vannak olyan sportágak, ahol még orosz és fehér orosz sportolók szerepelhetnek. Na most ugye mi ezzel a probléma? Egyrészt az, hogy ez viszont már nyilván kipécézése valakinek, aki nem egy olyan gazdasági szereplő, mondjuk az ő bevételének hiányát nem érzi meg az ország. Tehát ezzel ezt nem lehet indokolni, és a másik dolog pedig az, hogy ezek a sportolók ugyan sokszor nem szólalhatnak fel nagyon nyíltan a háború ellen, tudjuk azt, hogy ennek komoly következményei lehetnek, de lépten nyomon a legtöbb sportoló mégis megtette a magáért, és felszólalt. Nem annyira direktben, bár voltak akik direktben, például a sakkozók, tehát rengeteg orosz sakkozó egy nyílt levelet írt konkrétan. Garry Kasparovról meg ne is beszéljünk, aki ugyan már nem aktív, de hát nagyon durván beszólt Putyinnak és a rendszerének. Tehát ő tovább ment annál, mint hogy hagyjuk ezt a háborút. De ott volt például Griszcsuk is, szintén sakkozó, aki azt mondta, hogy ő általában külpolitikailag egyetért Oroszországgal, de ez hülyeség. Tehát sok skálán, de mégis sokan megszólaltak. Van, aki csak azt mondta, hogy hát békét szeretne, ugye ez kicsit ilyen, meg is szólaltam, meg nem is, mert mondhatja azt is, hogy hát igen, békét szeretnék, akkor Ukrajna adja már meg magát, tehát nyilván ebbe ez is benne van, de ugyanakkor én szerintem inkább az van benne vélhetően, hogy nem mer megszólalni. És amit akarok ezzel mondani, hogy őket legalább nem kellene szerintem szankcionálni, mert megtették, amit emberileg megtehetnek, és azt gondolom, hogy amit elvárhatunk tőlük ebben a szituációban, alapból valószínűleg nagyon nehéz, még ha nem is értesz egyet, a saját hazád ellen fordulni bármiben nyíltan, tehát ebbe se gondolunk bele. Én szimpatizálok velük, azt gondolom, hogy annak ellenére, hogy nyilván ők nemzeti hősök, és ezeket a nemzeti hősöket elvenni is gazdasági erejű, tehát ezt is értem, de az megoldás kellene, hogy legyen szerintem, hogy orosz zászló nélkül versenyezhetnek, és nem tartom ezeket jó döntésnek. És egy kérdéssel dobnám át a szót, Zoli. Szerinted, ha jelenleg lenne az NBA-ben orosz játékos, játszhatna-e vagy nem?
Szerintem igen. Szerintem játszhatna.
Én is nyilván ezt remélem, vagy szóval én is inkább e felé hajlok, igen.
De ez csak megérzés nyilván. Nagyon nehéz kérdés ez az egész, illetve bizonyos szempontból nehéz, bizonyos szempontból egyszerű. Nyilvánvalóan az alapvető és elvárató hozzáállás szerintem mindenkitől az, hogy ne legyen háború. Tehát aki úgymond ebben pró-orosz, hát az legalábbis nagyon durván félre lett tájékoztatva. Mind a mellett, hogy persze, tehát amiket ugye olvasok az interneten, ugye, hogy Amerika így, Amerika úgy, azokban azért nyilván van némi igazság. Tehát az tény, hogy hajlamosak vagyunk arra, hogy mondjuk homokba dugjuk a fejünket azzal, ami tőlünk nagyon sok kilométerre történik, és amikor valami közel történik hozzánk, vagy közelebb Európában, akkor nyilván az jobban foglalkoztat minket. És van, aki erre azt mondja, hogy ez képmutatás, de ami szintén igaz persze, de ugyanakkor mindenki képmutató, tehát ha elég sokat keresgélünk, mindenki, minden emberre gyakorlatilag ráúszható az, hogy képmutató. Erről kiraktam egy posztot, ami szintén ilyen sportpolitikai témában, ugye NS Kenterrel kapcsolatban az oldalunkra. És konkrétan erre, ehhez becsatolva, ugye, hogy becsatlakozva, hogy el kellene akkor tiltani az orosz sportolókat. Én megértem azt is, hogy miért csinálják ezt, ahogy mondtad, Gábor, hogy kifejtetted, ugye a nyomásgyakorlás része, a sport nagyon fontos része a gazdaságnak is, és egyébként nyilvánvalóan Oroszországban főleg ugye nagyon sokat használják a sportot a propagandára is, tehát sok olyan sportoló, akit egyébként eltiltottak, sokan közülük propagandisták, egyértelműen, évekre visszamenőleg bizonyíthatóan, de van egy csomó olyan sportol, aki abszolút nem propagandista. Például ugye Dani Medvegyevtől én semmi ilyesmit nem láttam, ha már említetted a Wimbledon példát, tehát én soha nem láttam azt, hogy ő Putyin támogatta volna. Lehet, hogy egyszerűen nem jutottak el hozzám ezek a cikkek, vagy ezek a videók. És hát ő nyilván egy ilyen utazó ember, nem is nevezném így nagykövetnek. Ha jól emlékszem, Amerikában is sokáig készült meg, talán élt is ott, de edzeni biztos edzett. Sok teniszhez ugye Monte Carlo-ban él, nem is a saját hazájában, azt hiszem, hogy Medvegyev se egyébként, de lehet, hogy ebben is tévedek. De lényeg az, hogy nála nem biztos, hogy bármi indokolna ezt. És akkor visszatérve arra, amit szerintem, ami abszolút egyetértek, amit mondtál, hogy azokat semmiképp nem kéne eltiltani, akik valamilyen kiállást csináltak, és mondjuk had versenyezzenek ugye zászló nélkül. Ezzel teljes mértékben egyetértek, viszont azokat is megértem azért, akik nem csináltak semmilyen kiállást. Tehát nyilván én se akarnék Novicsokot a kávémba. Tehát más nem is szerűvel könnyű verni a csalán, de most ha az ő helyzetükben lennénk, akkor konkrétan beleszállni Putyinba. Hát ezért kimerni azt meg.
Ha Oroszországban laksz például, hát nem tudom.
Esélytelen. Hát ez a legjobb esetben börtönbe zárnak. Gabi, hát hány száz embert öletett meg konkrétan az évtizedek során? Mert csak ami egyértelmű.
Csak ami eljutott Oroszország határain túl, ugye főleg a nagyobb ilyen politikai balesetek, maradjunk ennyiben.
Akkor miről beszélünk? Tehát
igen.
Ebben a szempontból teljes mértékben értető, hogy nem állnak bele, és akár még az is bátor megnyilvánulásnak tekintett, amikor annyit mondanak, hogy béket szeretnének. Még azt se nézik jó szemmel, garantálom neked.
Így van, és erre akartam felvinni a figyelmet, hogy ezért egyszerűen itt az annyira igazságtalan, mert az oligarchákkal szemben sem igazságos, hogyha belegondolsz, de különben ott viszont tapintható nagyon a gazdasági összefüggés, itt sokkal kevésbé. Na, erről a témáról akkor ennyit, elnézést kérünk mindenkitől, aki ezt a 13 percet máshogy töltötte volna. De most rátérünk az NBA-re, ahol is tovább gördültek a párharcok, és például nem foglalkoztunk szerintem eleget, vagy hát még csak egy meccs után ugye nehezen is tehettük volna a Boston szériával, ami még mindig csak 2-0-nál jár. szóval igen, ők vannak ugye legjobban lemaradva, és ennek köszönhető az is, hogy Robert Williams, aki jóval a saját időrendje előtt már játékra jelentkezik, lehet, hogy már a harmadik meccsen is játszhat, és egyébként Ben Simmons is lehet, hogy már a harmadik meccsen játszhat, úgyhogy ilyen szempontból is meg kell vizsgálnunk ezt a párharcot, de én azzal szeretném kezdeni, hogy mégiscsak azt mondtam, hogy talán nem volt tökéletes stratégia a Celticsnél védekezésben az, hogy Durantet teljesen megpróbálják ellehetetleníteni, abszolút nem volt igazam. A második meccsen ezt még jobban csinálták, és azért nyilván itt el kell mondani azt, hogy Durant ennél jóval jobban tud passzolni, mint ahogy most egyáltalán meg se fordul a fejében, hogy passzoljon. Tehát ez egy kicsit ilyen pszichológiai játék is, mert akkor meg igazam lett volna, hogyha Durant elkezd kipasszolni a duplákból, illetve ha a dináj után valahogy megkapja a labdát, ugye onnantól azonnal szinte duplázza a Celtics, hogyha nem, és nincs a kedvenc pozícióiban, akkor pedig Tatum fantasztikusan védekezik rajta, de Durantnek passzolnia kell, és ez nyilván egy 22-es csapdája önmagában. Tudsz-e úgy meccset nyerni a Celtics ellen, hogy Durant mondjuk 15 pontot dob, de van 10 asszisztja? Mert ebbe se vagyunk természetesen biztosak minden esetre. Mi ez a pszichológiai játszma? Hát ez az, hogy annyira ellehetetlenítik, hogy egyáltalán a labdához jusson, hogy amikor labdához jut, akkor nem néz már semmi más, csak hogy ő akkor most... Mert benne van az, hogy meg kell dobnom ember azt a 30 pontot. Meg kéne dobnom, hogy nyerjünk. Hát erről szólt az elmúlt két szezon a Netsnél. És Durant megpróbálja megdobni, és nem, egyelőre nem megy neki, és nem csodálkoznék, hogyha ilyen duplákon át is tudna egyszer-egyszer nagy teljesítményt nyújtani, de azért alapvetően az a konzekvencia, amit szerintem le kell vonni, az az, hogy Durantnek el kell kezdenie passzolni, mert lesz üres ember, mert nem engedheti meg a Nets a Celticsnek azt, hogy gyakorlatilag csak őt és Irvinget kelljen fogni.
Hogyha nézte mind a két meccset, és esetleg eljutott hozzád néhány olyan videó, ahol elemezték azt, hogy hogyan védekezik csapatként a Celtics, akkor azért láthatod te is, Gábor, hogy Durant igenis megpróbál szervezni és passzolni, csak rengeteg labdáladása lesz ebből. És ha összegezni kéne azt, hogy hogyan védi le a Celtics őt, akkor a rövid válasz az, hogy mindenhogy. És majd ezt kicsit kibontjuk. Számomra az a meglepő egyébként, az nem feltétlenül meglepő, hogy mondjuk kicsit le tudták lassítani, ami ugye a pontszerzést illeti. Ez mondjuk annál talán több, mert rengeteg idióta dobásba kergették bele konkrétan. Tehát az első meccsen ugye 37%-kal dobott, a második a 23%-kal, tehát gyakorlatilag még rosszabb meccse volt, bár tény, hogy a második mérkőzését azért nagyon-nagyon árnyalja, hogy 20-szorod át a büntető vonalra, és abban 18-et bedobott. Tehát érdekes módon azért hatékonyság azért mindig egy kifejezetten jó meccs volt. Szerintem ilyen 56-7-8%-os TS körül lehet, annak ellenére, hogy 4/17-et dobott mezőnyből. Ugye 17 dobással 27 pont, az nem rossz. Az a nagyon meglepő, hogy mindent elvettek tőle, tehát a második meccset leszámítva ugye a büntetőket, tehát nem tud hatékonyan dobni, nem tud belállni olyan dobásokba, ami nála működik, és nála pedig azért nagyon sokféle dobás működik, ezt tudjuk. Tehát képzeljük azért ezt a skálát, hogy mennyire nehéz lehet ide eljutni, és ennek értelmet ad az a Celtics védekezés, amit láttunk tőlük a 2022-es napterébe. Erre valószínűleg most jelen pillanatban csak ők lennének képesek, vagy talán még esetleg a Bucks egy nagyon jó napján.
De hát akkor bontsuk ezt ki szerintem, ha már ezt javasoltad, mert hogy miért képes erre a Celtics először is? Azért, mert vész esetben, hogyha olyan screeneken keresztül megy, akkor Tétumnak nem kötelező rajta maradni, akár el is tudják váltani. Igen. Ez nagyon durva, mert ezt nagyon kevés csapat tudná megcsinálni, mert ide tényleg extra védők kellenek folyamatosan. Ez az egyik. A másik az, hogyha ő üresbe várja a labdát, akkor folyamatosan denyt védekeznek rajta, ami ugye annyit jelent, hogy például Grant Williams Durant felé fordul, és egyszerűen nem engedi, hogy labdához jusson. Nyilván ezen nagyon nehéz átmenni, akkor el kell kezdeni elzárásokon átmenni. És akkor amikor végül megkapja a labdát, akkor olyan messze van a kedvenc spotjaitól, ugye van neki 3-4 jól beazonosítható kedvenc dobóhelyzete, vagy hát inkább azt mondom, helye, ahonnan ő tud dobni, mert ez legtöbb embernek, legtöbb játékosnak nem lenne dobóhelyzet, neki az, és hogyha oda valahogy mégis bejut, mondjuk úgy, hogy megkapja a labdát rossz helyen, de valahogy bebirkózza magát, akkor már jön a duplázás. Akkor már jön a duplázás, addig pedig nagyszerű védők próbálnak vele kifejezetten azt mondani, hogy birkózni, mert Durant nem annyira erős. Ez nem volt még soha a gyengesége, most először látjuk ezt, mégpedig azért, mert egyszerűen nem volt szüksége ilyen mennyiségű birkózásra, és hát, hogy ennek is köszönhető, hogy 20-szorod állt a büntető vonalra. Amit a szervezésről mondtál, igen, azért van ebben igazad, mert nyilván, amikor próbálkozott, akkor eladott labdák lettek, de én azt gondolom, hogy nem az első és nem is a második gondolata, hogy passzoljon, és soha nem is volt, és most ezen kell változtatni, mert az elején valószínűleg, amikor jön rá a duplázás például, akkor abban a pillanatban lesz valaki üresen, és hát ugye azt mondtam, hogy Durantet és Irvinget fogják, de hogyha te általad is említett például Thinking Basketball elemző videót megnézzük, akkor ott is jól látszik, hogy akár Irvingről is lehúzódnak, akár Irvingről is besegítenek azért, hogy Durantet rossz dobásba kényszerítsék, és ezek olyan szituációk, amit ki kell elemezni a Netsznek, hogyha bármit is akar támadásban, mert hogyha tudják is 100-105 ponton tartani a Boston, most már kezdik egyre jobban védeni őket, akkor is, hogyha ők nem tudnak ennyit dobni, akkor soha nem fognak meccset nyerni.
Érdekes kérdés ez, mert egyszerre tudnék érvelni amellett, hogy hát mind a két meccs nyerhető volt, de ugyanakkor meg annyira kijött egy csomó dolog, ami egyértelműen a Celtics terve. És amikor ezt látod, hogy bejön a tervük, akkor nem biztos, hogy számít az annyit, hogy egyébként szoros és akár nyerhető meccsek is voltak. Tehát ez egy érdekes ellentmondás. De hogyha a playmakingről beszélünk és Durantról, neki azért itt az probléma, hogy ő nem egy ösztönös playmaker, és nem feltétlenül tudja mindig olyan gyorsan megtalálni az üres embert, mint mondjuk egy LeBron meg tudná találni. Ugye mindig ez volt Duranttal szemben az egyetlen
érdemi kritika.
Érdemi kritika, igen, hogy ő nem egy ösztönös playmaker, és ő tényleg ezt megtanulta kicsit robotikusan, ha van ilyen szó, mint Kawhi. Ebben nagyon hasonlók ők ketten. És ha nem megy nekik egyébként a dobás, és nem tudnak úgy oda kerülni a kedvenc helyeikre, nyilván a passzjátékuk is az ilyen rögtönzött lesz, és amikor ők rögtönöznek, az nem olyan, mint amikor egy Steve Nash rögtönöz, vagy egy LeBron James, vagy egy Magic Johnson. Szóval itt jönnek majd keményen a labdaeladások. Egyébként Térum is nagyon jó munkát végez rajta, és Térum a második meccsen, annak ellenére, hogy ő sem dobott jól, nagyon jól védekezett Duránton, amikor jöttek, ugye ő az elsődleges opció, úgy szoktak felállni, hogy ő kezdi egy-egybe Durant ellen. Aztán, hogyha elváltanak egy csomószor, ugye Grant Williams is szembe találja magát vele, aki agresszívebb fizikailag, ugye nyilván meg kisebb, mint Térum, és ő ezeket a dinályokat tényleg a teljes fizikai erejével megpróbálja hatékonyan megcsinálni. De hogyha éppen csapdázni kell, akkor ugye olyan intelligens csapatvédőid vannak, mint Tice, mint Horford, akik szintén a meg nem énekelt hősei lesznek ennek a párhasznak, bár Horford egyébként támadásban is kifejezetten jó, és most Tyson-nak is volt egy nagyon jó meccs támadásban. Tényleg igazi csapatmunka, csapat érdem eddig ez. A Celtics-től egy 8-as rotációval, ami ugye most 9-esre fog bővülni majd, és hát ugye a Nets rotáció is bővül, ugye Simonsa. Nagyon-nagyon kíváncsi leszek, hogy ebből ki fog kijönni győztesként. Nyilván a hazai pálya segített a Netsnek. Én mind a kettő oldal fele tudnék érvelni. A Nets szempontjából, amit mondtam, hogy igazából mind a két meccs nyerhető volt. Az elsőt azt tényleg majdnem meg is nyerték, egy ilyen csoda. Nem is emlékszem, hogy mikor látott buzzer beaterrel kaptak ki. Én nem láttam ilyet, hogy lepördül és felrakja még. Az utolsó másodpercben nem szoktak ilyen, meg kísérelni sem szoktak ilyen meccsnyerő dobásokat nemhogy értékesíteni. És hát a másodikban azért végigvezettek, tehát az első három negyedet azt azért elég erősen dominált a Netsz, és többször lehetett volna ilyen 17-18 pont is, akár a különbség nem voltak messze tőle. Aztán persze a legvégén meg a Celtics, úgymond az utolsó két persze teljesen lőtávolon kívül került már, és ugye végül azt hiszem 10 pont is volt ott már az előnyös héttel nyertek, szóval visszajöttek olyan szinten, hogy még simán át is vették a vezetést, tehát nem lett, el is tudták kerülni ezt a utolsó dobásos végjátékokat. Hogyha választani kell, nyilván nem csak a 2-0 miatt, hanem azért, mert a tervük jobban működik eddig, akkor a Celtics, de nagyon-nagyon várom az első brooklyni meccset, hogy még kerekedik ki belőle.
Ugyanígy vagyok, és szerintem is már alapból Robert Williams még egy plusz dolgot hozhat. Most rögni fogtok, mert azt várjátok, hogy azt mondom, hogy védekezésben nem. Védekezésben egy plusz opciót hozhat, aki megint csak végig tudja cserélni egytől ötig bárkin, ugye a Celtics-öt, hanem inkább támadásban az eliupok azt a dimenziót, aminek a levédésében egyébként Durant kifejezetten jó, de senki más. Tehát se Drummond, Claxton sem, mert Claxton nagyon ugrik, meg tök jó. Claxton annyira nem intelligens védő. Most
ebben amúgy kifejezetten jó szintén, tehát hogy kíváncsi leszek, hogy őt esetleg megpróbálják-e, mert ő egész jó ember lenne, opció lenne védekezésben egyébként, amikor Williams fent van.
Igen. Én kíváncsi leszek arra is, hogy meddig lehet Simonst használni, ha használod egy playoff szága közepén. Nem láttunk még ilyet. Gyerekek, ilyen még nem volt, hogy egy játékos a playoffban mutatkozik be az új csapatában. Egyébként nem néztem utána, de podcastben hallottam. Remélem, hogy ott kellően utána néztek minden esetre. Ez egészen elképesztő lesz, tehát ilyen szempontból történelmi.
Ebben az új csapatában le fogják venni róla a terreket. Tehát nyilvánvalóan semmi más nem bánnak tőle, mint az, hogy jól védekezzen Tatumon vagy Brownon, vagy akit éppen fognia kell, lepattanozzon, és fast breakben nyomja a labdát. Tehát labdakezelés, passzjáték, és negyedik negyedben nem fogják felrakni, a legvégén biztos, hogy nem.
Igen.
Úgyhogy szerintem ebben a szerepben ő nem biztos, hogy rosszul fog teljesíteni, és nyilván nagyon-nagyon akarni is fog, bár kétféleképpen elsőjött, ugye tudjuk, hogy ő milyen szintű kritikákat kapott az elmúlt egy évben. Elsőhet nagyon rosszul is egyébként, de szerintem ő nem lesz rossz ebben a szerepben. És itt nyilván nem kell majd a boxscore statokra koncentrálnunk, hanem arra, hogy amikor ő a pályán van, akkor ténylegesen jobbá teszi-e a Netszt, illetve hogyan tudnak, mennyit lesz fenn Duranttal és Irvinggel, vagy ugye esetleg azt csinálja Nash, hogy megbontja ugye ezt a duót, és csak az egyikükkel lesz fenn mindig. Ez is egy érdekes taktikai kérdés, és nagyon várom a harmadik meccset. Ugye mind a kettőnél azt mondták Williamson is, és Simonsnál is, hogy legkésőbb a negyedik meccs, tehát játszottak már a harmadikon is, de a negyediken gyakorlatilag garantáltam, ott lesznek már a pályán mind a ketten.
Igen, én kíváncsi leszek az intelligens Celtics védekezés, mennyire tudja félpályán viszont ezzel megölni teljesen a Brooklyn támadását, mert ne felejtsük el, hogy Simonsnál még mindig ott a lehetőség arra, hogy ne fogd. Jó, akkor talán a többi párharcról kicsit ilyen kevesebbet fogunk beszélni, de erről mindenképpen szerettem volna részletesebben. Talán egy szót szeretnék mondani a Suns és a Pelicans párharcáról. Ugye sokan mondták azt, hogy Booker sérülésével ez azért akár szoros is lehet. Én szerintem a Suns ma, most ugye mi szombaton veszük fel, és remélhetőleg ti még szombaton meg tudjátok hallgatni, de hogy péntekről szombatra viradóra egy nagyon jó meccset hozott, és ránéz az eredményre 114-111, hát ez szoros volt. Nem annyira, a Suns 15%-kal triplázott ezen a meccsen, és ez az, amiért ugyan persze Booker az, aki első-második csapatos All-NBA játékosa, főleg az utolsó másfél hónap szárnyalásának köszönhetően, de azért még mindig kimerem jelenteni, hogy Chris Paul a legfontosabb játékosa a Sunsnak. Egyszerűen olyan offenzív ratinget tudtak elérni. Úgy, hogy ez egy lassú meccs volt egyébként, és úgy, hogy iszonyatosan rosszul dobták a triplákat, hogy egyszerűen látod azt, hogy egy olyan motor tud lenni továbbra is Chris Paul, aki futószalagon teremti meg a negyedik negyedben magának, de egyébként a többieknek a lehetőséget. És amit te mondtál, Zoli, ugye, hogy Ayton lépjen fel, mert ugye én kritizáltam nagyon Aytont, hogy nem kéne elveszteni esetleg a Valanciunasszal való harcot, tehát az lenne az alap. Na, ebben is volt előrelépés, és egyértelműen Ayton dominált a Jonas Valanciunaszt, úgyhogy szerintem jó irányban van a Suns, és nem féltem őket ebben a párharcban, mert ennél meg csak jobban fogják dobni a triplát, akkor pedig ennek a Pelicansnek nem lesz sok esélye.
Én Aytonra hegyeztem ki ezt a harmadik meccset, és örülök, hogy ez így jött, és nyilván nem kellett ez zseninek lenni, hogy tudjuk, hogy neki kell ilyenkor fellépni a Robin szerepbe, sőt, valamilyen szinten a Batman szerepbe, mint pontszerző egyértelműen a Batman, mint fontosság, és mint playmaking, és mint státusz nyilvánvalóan azért inkább Robin CP3 mögött, de nagyon örülök, hogy megint bebizonyította, hogy ő igenis szerintem már idén egy top 5-ös center a ligában, bárkivel felveszi a versenyt, még Adebayoval is, az Embiid, Jokic, Gobert 3-as után.
Hát szerintem Karl Anthony Towns és Adebayo is egyértelműen előtte van, de most ez be fog belekötni.
Szerintem Towns nem. Főleg ugye az alapján nem, amit most csinál a playoffban.
Hát az alapján tényleg nem.
Most fogja szerintem végleg kiírni magát Towns, mint... Tehát most fogunk úgymond végleg lemondani róla, mint szupersztár, aki bárhol vezetheti a csapatát. Mert erről a párcról is beszélünk egy kicsit. Attól függetlenül, hogy ugye boxkor statjaiban nagy különbség nincs a tavaly és az idei Ayton között, nagyon sokat fejlődött védekezésben, nagyon kevés igazi two-way-centerek egyike, van Embiid, meg van ő, és lehet, hogy ennyi. Nyilván Adebayot említetted, de nem tudom, Adebayo támadásban nekem ugye csalódás, erről sokat beszélek. Sokkal nagyobb ugrást vártam tőle ott támadásban erre az évre.
Igen, viszont ő mondjuk olyan szintű védő, hogy ő talán még Embiidnél is jobb védő, szóval azért
igen, mert őt rá tudod rakni tényleg erőcsatárokra, meg akár kis csatárokra is. Tehát ebből a szempontból igen, ő a legjobb centervédő, mert gyakorlatilag nem csak center tud játszani védekezésben, hanem erőcsatár, meg mindent. Embiidet azért nem tud rárakni nagyon kisebb igen. Emberekre.
Bár, ugye Siakam nem feltétlenül center, és ő fogja, de még mielőtt más párharcra, mert most már sokba belekaptunk, átmennénk, még a Pelicans oldaláról szeretném azt mondani, hogy azt én elég egyértelműen érzem, és ezt már mondtam is, hogy igazából Larry Nance-nek itt nem tudom hány perc, 40 percet kellene játszania.
Ugyanaz jutott eszembe, Gábor, ma szó szerint, hogy 40 percet kellene játszani Larry Nance-nek, és nem tud. És ezt el is akartam mondani, szó szerint ugye ezt a mondatot. Jonaszt el kéne felejteni. Tehát amikor Jonasznak elvileg egy értéke van védekezésben, hogy a nagy testű centereket egy az egybe jól le tudja védeni a posztvédekezéssel. Na, ma ebbe is nulla volt. Tehát ha ezt nem tudja megcsinálni, akkor miért van fent a pályán? Felteszem a kérdést. Ami nagyon hát szigorú, szemtelen kérdés, és utálom is magam miatt, hogy fel kell tennem, mert amúgy imádom Jonaszt. De mi értéke van akkor neki ebben a párhazban a pályán, hogyha ezt sem tudja megcsinálni?
Hát, hogyha valamit mondhatok, akkor az lenne, ami szintén nem történt most már meg, hogy esetleg széttámadó pattanózza az ellenfelet, ő azért jó támadó pattanózó, ez sem történik meg. Szóval Larry Nance, és hát Hayes, ó, de hülye ez az ember, tényleg. Tehát annyira gyökér. Nem lehet,
azt hiszem, ez nem volt kiállítás, tehát ez egy baromság, ez nem volt kiállítás.
Igen, csak tudod, amikor megvan az előzmény, vagy látod, hogy ott már füstölök, hogy átzsákolta őt, azt hiszem semmi, és akkor már ott láttad az arcán, hogy mi van, és utána visszanézel egy ilyet, akkor összekötöd, és jogosan kötöd össze, és valóban egy dühből történő reakció volt, és ezért volt mégis kiállítás szerintem.
Meg az is probléma, ahogy ünnepelte úgymond magát utána, meg ahogy...
Igen.
Az is nagyon gáz, hogy megy lefele, és akkor még ünnepeltet is magát a folyosón, meg a nézőknek bemutat két ilyen peace, meg I'm out jelet.
Hát, félelmetes.
Idióta. Hát fel kell még nőnie.
Szóval itt Larry Nance az egyetlen megoldás, és persze ő rajta is dobott két középtávolit Chris Paul. Szóval lehet mondani, hogy oké, az se sikerült, de hát most mondhatjuk azt, hogy a második meccsen Chicago-nál ugye DeRozan 8/9-et dobott, amikor Giannis fogta. És akkor most hirtelen Giannis rossz védő lesz, vagy hirtelen ne fogja Giannis DeRozant, vagy szóval értitek a logikámat, hogy azért egyszer van Budán kutyavásár általában, és ezzel át is mehetnénk, most három szériát is érintettünk, de akkor talán kezdjük az NBA-t.
Még annyit bocs, ja. Jackson Hayes-ről, hogy ugye tudjuk, neki volt az a rendőrség, ugye, amikor letézerezték, emlékszel?
Igen.
Ő azért nem egy egyszerű gyerek, most már ezt így kijelentett.
Nem egy egyszerű eset. Én NBA-t felemennék, aki nagyszerűen fogja Siakamot, sokkal jobban, mint az alapszakaszban, és Siakam szenved is. És ugye ez olyan következményekkel is jár, mert ugye sokat beszéltünk arról, hogy mi nem működött a Raptorsnál, a harmadik meccsen már abszolút elkezdte a saját játékát érvényesíteni a Raptors, rengeteg eladott labdát kényszerített ki, stb. Voltak végre támadó pattanók, de ugyanakkor az, hogy Embiid és persze a többiek is ennyire jól fogják Siakamot, arra akarok kitérni, hogy amikor Siakam bemegy, akkor Embiid behátrál vele, de előtte marad, és körbeveszik. Tehát kicsit ilyen, mintha Giannis ellen védekeznél, úgy védekezik Siakam ellen a Fili, és Siakamnak a playmakingje akkor működik, mert ő gyakorlatilag irányítót játszik ezekbe a szituációkba, hogyha egyébként be tud indulni scoring szempontból, hogyha ő neki nagyobb valószínűséggel lesz 27 pont mellett 10 asszisztja, mint mondjuk egy szörnyű dobó teljesítmény mellett 10 asszisztja, ezt akarom mondani, és nem is véletlen, hogy kicsit Giannishoz hasonlóan védik, mert ő egy Giannis Light, gyakorlatilag nagyon hasonlít a játék stílusuk, hogy így fogalmazzak. És egyébként mind a kettő kiváló védő, sokdimenziós védő, tehát tényleg sok a hasonlóság. Viszont Light, és nyilván Giannis egy olyan speciális játékos, aki tud még úgy is dominálni, hogy például nincsen extra shootingja, nincsen extra dobása. Siakam így már nem tud dominálni, mert ő már nem annyira hosszú, nem annyira atletikus, nem annyira jó egyszerűen, nem annyira domináns támadójátékos. Ez alaposan kifogja a Raptors félpályás támadásából támadásának vitorlájából a szelet, és azt gondolom, hogy itt, amíg a Raptors eladott labdákat tud kikényszeríteni, addig tud versenyben lenni a Philly-vel, és az első két meccsen ez ugye nem történt meg, és innentől ennek a párharcnak vége. Mert a harmadik meccsen megjött egy fantasztikus Embiid buzzer beater. Én azt hiszem, hogy ezt a meccset teljesen joggal megnyerhette volna a Raptors, de 3-0-ra senki soha nem állt föl, úgyhogy részemről, mint Raptors drukker, csak annak szurkolok, hogy még egy szépítés férjen bele majd ma este.
Embiidnek egyébként volt egy még szebb dobása. Nyilván a buzzer az abszolút felértékeli ezt a dobást, meg ugye, hogy győztes buzzer, de volt egy gyakorlatilag Kobe MJ fadeaway kettese előtte nem sokkal.
Jaj, az is nagyon beteg volt, igen.
Ami brutális volt. Tehát olyat én tényleg nem nagyon láttam még 7 láb magas centertől. Dirknek is voltak hihetetlen dobásai, de azért nem nagyon emlékszem ilyenre. Tényleg elképesztő volt. Siakamra visszatérve, ahogy kollégánk, barátunk is mondta, ugye Molnár Ádám azért, és nyilván ilyenkor a meccsek után benne van a szemedbe az indulat, de hogy azért megint kijött, hogy ő nem egy igazi első opció. Nem akarom azt mondani, hogy papírkutya, mert nem igaz, mert azért nem papír, vagy ha papír, akkor ez a ilyen kemény kartonpapírból van legalább, tehát nem olyan rossz a helyzet. Egy eső alatt nem megy, nem ázik szarra, de azért nem ez a nagyon, kemény csávó.
Nem ilyen megtagadhatatlan.
Not that guy, hogy mondják én. Nincs ezzel semmi probléma, tehát nem kell szégyelni, csak amikor ezt a szerepet kapja, úgymond meg, hogy neki kéne lenni ennek a csávónak, úgyhogy ő nem ez a csávó, akkor sajnos ez nyilván a play-off-ba fog kijönni, nem az alapszakaszban. Tehát ez is szomorú ebben, hogy ez ilyenkor jön ki.
Igen.
És majd beszélünk még erről, hogy mi jön még ki a play-off-ban, és nem az alapszakaszban, az egy-két másik pár osztán is.
Így van. Azt akarom mondani, hogy nincs ezzel semmi baj, nem ő lesz ez a játékos ugyan, de egyébként én nekem a szezonja káprázatos volt, mondtam, hogy All-NBA szintű, abszolút így gondolom most is. Simán lehet egy ennél jóval jobb meccse a negyedik. Nyilván itt a Raptorsnál alapból az, hogy Scotty Barnes kiesett, az, hogy Gary Trent Jr. beteg volt az első két meccsen, az, hogy Fred VanVleet féltérdel játszik, ezek már olyan nehezítő tényezők, amikkel se nem számoltunk, se nem gondolom, hogy segíti Siakamot, érted, mit akarok mondani, hogy azért nyilván olyan pull-up triplázók, mint Gary Trent Jr. és Fred VanVleet érdemben hiányoznak mögüled, akkor már nem olyan könnyű betörni, tehát ezeket nyilván hozzá kell ezt tenni. És
aki
nem...
viszont szenzációs, igen. Megint az OG, és
nagyon jó.
Az egyetlen gyakorlatilag a Raptorsban, aki nem hogy hozza magát, de még extrát is, tehát tényleg elképesztő. Akármelyik csapat szerintem bármit megtenni, hogy egy ilyen játékosra legyen free and D-ként.
Hát ami már talán
lehet,
több
hogy
is.
Ő ilyen Mikal Bridges kategória most nekem. Tehát az a kaliber végül is, csak ugye nem egy annyira jó csapatban játszhat, mint Mikál, és lehet, hogy azért Mikált sokkal inkább futtatjuk ebben a szerepben, de OG nem rosszabb, szerintem semmiben kb.
Hát védekezésben OG 22 évesen volt a legjobb, és azóta szerintem szemmel láthatóan lassult és kisebbet ugrik. Tehát, hogy...
Meg hát nagyobb is mondjuk, mint Mikál. Tehát Mikálnak igen. Azért megvan az előnye hátrány, attól függ, milyen meccsapban, hogy emiatt azért mozgékonyabb. Tehát OG időnként tényleg úgy néz ki, mint egy alulméretezett center.
Igen, sőt...
Olyan szűkbe kapja el a kamera.
Sőt, én azt gondolom, hogy az, amikor ő fogja Embiidet, az néz ki legjobban. Ha már lehet, csak egy ember fogja, akkor messze.
Igen, emiatt ebben igazodon, tehát hogyha sebesség kell egy meccsap ellen, akkor Mikál valószínűleg sokkal jobb választás, de ha a fizikai erő, mondjuk egy Lukát szerintem lehet, hogy jobban fogna OG, mint mondjuk Mikál.
Jó kérdés, lehet, igen, tehát hogy a karhosszúság kell-e Luka ellen. Na de most ne menjünk el ennyire ebbe az irányba. Azt vetném fel, Zoli, hogy most akkor te mondj egy pár harcot, amiben van egy-két meglátásod plusz.
Igen, szerintem beszéljünk a Nuggets Warriors-ról, és azért,
jó,
mert
jó.
Arról kell talán a legkevesebbet beszélni, viszont talán a legfontosabb számomra nyilván, mert nyilván, tudjátok, hogy hatalmas Jokic fan vagyok, hogy itthoni interneten még nem annyira, de kint azért kezdi így fel ütni a fejét az, hogy ha-ha, Jokicot most megint kisöpörhetik, ami nyilván nem ideális, ő sem szeretne ebben a helyzetben lenni. És azt sem mondom, hogy feltétlenül meg kell őt védeni minden szempontból, és most mozdatni kell a csapatot, viszont a kiinduló pontnál itt szerintem nagyon sokan el vannak tévedve, és mondom, ez inkább kinti fórumokon a Real GM jellemző, nem nekik címezem, ezt nyilvánvalóan nem tudnak magyarul, de már egyébként az NBA csoportunkban is olvastam egy ilyen kommentet, hogy jaj, hát az MVP nem esett ki az első körben. Általában valóban nem esett ki, de egyébként megtörtént már többször. MVP csöpörtek is már ki többször, ez lehet a harmadik. Volt olyan is egyébként korábban, ugye, mert ezt is, így az MVP kapcsán, és ez így két dolog összefonódik, tehát beszélni kell egy kicsit erről, mert azért is értékeljük úgy, ahogy ezt, mert ugye tudjuk, hogy Jokic lesz az MVP másodjára back-to-back évben. Olyan is volt már, Karim úgy nyerte meg az MVP-t, hogy be se jutott a rájátszásba, tehát picit azért egy kontextus, hogy ez nem akkora csoda lesz azért, hogy egy hatodik helyzetből ugye kiválasztjuk Jokicot.
Meg ez önmagában ezek csak üres szavak. Szóval nekem ezzel ez a bajom, hogy ez így nem jelent kontextus nélkül semmit, hogy jó, egy MVP nem esett ki, de bazd meg. Tehát, hogy de abszolút. Kiesett, sőt, ki is esik, sőt, nézzük meg a kontextus, hogy esett ki, és akkor utána ítéljünk, hát ez így
önmagában. És akkor beszéljünk is erről a kontextusról, mert ugye itt az a két érvelés, az egyik, amit már mondtam, hogy hát hatodik helyzetnél legyen MVP, a másik pedig az, hogy oké, hatodik helyzet legyen MVP, de hát egy MVP egyedül, akárhogy neki egy meccset mindenképp nyernie kell tudni, vagy kettőt, ha tényleg ő az MVP. Ez is egy olyan érvelés, aminek tényleg olyan sok értelme nincs, és konkrétan bele kell nézni a meccsabba. És arra kell rájönni, hogy ez a Denver, és ez az egyetlen helyes konklúzió, amit tudom, hogy egyet fogsz érteni, Gábor, ha kiveszed Jokicot ebből a csapatból, akkor ez egy történelmileg gyenge, talán 25 mérkőzés nyerő csapat. Most gondoljunk bele abba, talán. Hogy az alapszakaszban, és ez az alapszakaszban is így volt. Tehát
de most hasonlítsd szemben... össze mondjuk a Jokic nélküli Denvert mondjuk a Detroithoz. A Detroitnak bőven erősebb a kerete.
Simán. Ugye az alapszakaszban vele plusz 3-ak voltak a pályán nélkül, azt hiszem, hogy mínusz 7-8, tehát aha, vele plusz 3, meg ez valahány net rating. Tehát vele gyakorlatilag ilyen top 6-os csapat voltak, nélküle pedig a legrosszabb csapat az NBA-ben. És ugye erre jön rá az, hogy egy borzasztó rossz meccsap a Warriors. Tehát ez itt nyilvánvalóan nekik is jár azért a dicséret, tehát senki nem látta Jordan Poole-t jönni ilyen szinten, senki nem gondolta, hogy így fog játszani, és az, az igazság, hogy nem azt mondom, hogy evidencia az, hogy ki lesznek söpörve, mert vagy ha ki is söplik őket utólag, azt kell mondanunk, hogy hát ezt látta mindenki, nyilván nem látta mindenki, hogy söprés lesz, de kb. Mindenki azt mondta, hogy a Warriors fog továbbjutni, még én is.
Igen.
Aki nyilván csodára számítva, úgymond reménykedve bármiben, azért azt mondtam, hogy 7 meccsen. Azt
én például betippeltem a 4-1-et, és az még lehet, úgyhogy ha más nem, akkor ennek
igen, szóval mindenki kb. Azt várta, hogy ők jutnak tovább, és egyébként most már akkor lassan átcsatlakozunk a Mavericks párharcra is, hogy én mondtam egy ideig, hogy hát a Mavericksnek a kiegészítő személyzete, ez mondjuk hasonlóan gyenge, de hát ez most már olyan szinten visszavonom, mint az állat. Uh-huh. És logikus is, mert ha belegondolsz, Jokic mellé mi kéne, two-way játékosok, akik be tudják dobni az üres triplát, és védekeznek, és hajtanak, és mennek. De most ehhez képest a Nuggetsnek olyan szinten, és erre kezdek rájönni, hogy még igazából Murrayvel és MPG-vel is olyan szinten nem úgy van megépítve ez a keret, mint ahogy Jokicsnak ideális lenne, hogy hihetetlen. Nyilvánvalóan sokkal jobbak lesznek Murrayvel és MPG-vel, visszajönnek jövőre.
Na jó, de akkor például ez, amit mondtam, tudod, hogy igen, tehát, hogy most például a Warriors-t Murrayvel meg MPG-vel is csak úgy tudták volna legyőzni, hogy túldobják. Csak igen. Ezzel nem tudom, hogy nyersz bajnokságot.
Nem tudom én sem. Ezt ugye leírtam a csapatban, hogy nagyon reménykedem benne, hogy Jokic megfontja legalább azt, hogy meghallgasson más csapatokat, de 23 nyarán leléphetne, ha akar. És ha most megint kisöplik, én nagyon remélem, hogy ezzel eltolják, és nem fogja idén aláírni a Supermaxot, hogy jaj, legyünk hűségesek, mert én nem tudom, hogy ebben a csapatban hogy fog bajnokságot nyerni. Tehát szerintem a Murray MPG garnitúrával bejuthat majd konferencia döntőbe, mert nyilván hát velük már, akkor még látom, nem volt MPG, Murray-en már bejutott ugye konferencia döntőbe, de nehéz szituáció ez. Tudod, hol lenne instant, nem csak contender, hanem szerintem a legnagyobb esélyes, ha Raptors-ba beleraknád őt.
Atya úristen, minden megvan köré.
Pont olyan játékosítók vannak, akik tökéletes fitek lennének. Ami le van írva egy papírra, hogy mi kell Jokicsnak, mi kell köré. És a Raptorsnak meg pont az kell, amit ő nyújtani tudna. Tehát az egy hihetetlen csapat lenne.
Igen, az tökéletes fit lenne. Én nekem csak egyetlen egy megjegyzésem van, valószínűleg az NBA bírói bizottsága meghallgatta panaszaidat, mert a harmadik meccset szerintem tökéletesen fújták.
Nagyon
korrekt fújás volt. Így néz ki a két csapat közötti meccs valójában, hogyha korrektül fújnak, mert nyilvánvaló azért az is, hogy az nem reális, hogy ezt a Jokics féle Denvert még akár így is rendszeresen alacsony pontszámon tartsa a Warriors. Az reálisabb, hogy a Warriors a következő meccsen lehet, hogy megint 126 vagy 125-öt dob, szóval nem szólok erről egy szót se, még nem azt mondom, hogy úgy nem a Warriors lenne az esélyes, de ez volt egy normális, korrekt fújás, és nagyon élvezetes meccs is volt. Viszont akkor én is mondanék egy pár harcot, mehetünk egyébként a Mavericks-hez, mert ott is van mondani valóm. Én azt hiszem, hogy el kell ismernünk lassan, hogy Donovan Mitchell és Jordan Clarkson úgy a leggyengébb egyéni védők jelenleg a rájátszás mezőnyében, hogy az Atlanta még versenyben van. Tehát szerintem ez a mondat kellő súlya.
Lehet, és O'Neal-t is mellé kell venni, az igazság.
Hát O'Neal, én nem tudom, hogy sérült-e vagy mi, mert emlékszem a tavalyi rájátszásban, hogy ő az egyedül fantasztikusan védekezett az egész csapatból periméteren, de érted, Bogit is széttámadjátok. Nagyon egyszerű az egész Jazz Dallas five outot támad, amikor csak tud a Mavs, és amikor rácserélik a labdást, vagy Bogdanovicsra, de ez legszerencsésebb esetben természetesen Clarksonra vagy Mitchellre, elindul, vagy pont lesz belőle, vagy üres tripla, mintha ott se lennének. És ez súlyosbítja azt, hogy azt a kevés off the wall mozgást, amit egy nagyjából ilyen full switch védekezésnél meg kell csinálni, amit a Jazz próbál, Clarkson még azt is elrontja. Tehát Clarkson nem csak egy-egyben nincs ilyen, sőt, egy-egyben lehet, hogy még jobban védekezik Clarkson, mint Mitchell, ami egészen elképesztő és elképzelhetetlen volt az elmúlt éveket nézve is. De Clarkson még egy switchet is el tud rontani rendszeresen. Tehát gyakorlatilag a Mavs végig egy-egyezi ezt a párharcot, és Luka Doncic nélkül is Brunsonnak a fantasztikus irányítói játékával és pontszerzésével behúzza. És hogyha most visszajön Doncic, akkor ennek a párharcnak szerintem hamarosan le kell zárulnia.
Nem tudom, mi lesz a visszajön Luka, mert kicsit attól félek, hogy meg lesz bontva most egy működő rendszer, de nyilván őrültség lenne azt gondolni, hogy akkor ültessük ki, és mert ez nagyon működik a Jazz ellen, és mondjuk a Suns ellen meg tudjuk, hogy ott meg nagyon kéne Luka, de nem lehet így gondolkodni nyilván, mert a Jazz terve egészen addig őrültség, amíg bedobja ezeket az üres triplákat a Mavs. Az első meccsen tök ugyanezt játszották, mint a másodikon és a harmadikon. Az volt a különbség, hogy kihagyott körülbelül 15 üres triplát a Mavericks. A második és a harmadik meccsen pedig a 40 tripla közül, amit értékesítettek, 29-nél senki a közelben nem volt, tehát úgynevezett statisztikában uncontestedként bekerülő hármasról beszélünk. És ez azért részben igen a gyenge periméter védekezés, de részben döntés kérdése is. Mert a Jazz ugye Gobertrel mit tud játszani? Azt, hogy védi a festéket, és egyébként meg próbálnak besegíteni, és ott hagyni úgymond azt, akiről azt gondolják, hogy nem biztos, hogy be fogja dobni. Ez állap egyébként ugye Maxi.
Hát illetve volt, most már Josh Green volt.
Illetve Josh Green volt. Igen. Josh Green volt egyértelműen a kifejezett célpont az első meccsen, és ott be is jött ez, a második, harmadikon már nem. Nem garancia az, hogy ez így tartható lesz. Tehát simán lehet, és a Mavericks nagyon sokszor megmutatta ebbe a szezonban, hogy tud 25%-kal triplázni olyan meccsen is, ahol van 8-10-12, teljesen üres hármasa. Ez az egyik része. A másik pedig, hogy amikor Luka visszatér, azért alapvetően megváltozik a dinamika, és azért más minden egy kicsit. Még az is, hogy ki hol kapja meg a labdát, hol tudnak kreálni üres dobóhelyzeteket. Például Lukával nekem meggyőződésem, de ugye nem találtam statisztikát, erről kerestem, de amikor Luka pályán van, kevesebb valamiért a sarok tripla, mert ő inkább kifele szokta visszaosztani. Míg Brunson abban sokkal jobb, hogy le tudja vinni az alaponalig, bemegy Gobert mögé, és ő gyönyörűen megtalálja a sarok triplákat.
Á, Zoli, ez azért van, mert a Jazz ellen játszotok. De ez most komolyan, hát szerintem Luka ugyanúgy
fel is megtalálná. Adják, tehát ez tény, hogy feladják, ő most feladják a sarok triplát, igen.
De nem feltétlenül, bocs, még annyi, hogy nem feltétlenül a sarok triplát adják fel, hanem Gobert emberét adják fel. Tehát, hogy ha az a sarokban áll, akkor ez egy sarok tripla lesz. Tehát én szerintem itt nem két ember közötti különbségről van szó, Luka ugyanúgy megtalálná az üres helyzetet.
Igen, de általában, amikor besegítenek, és itt ugye egy kérdésként is felmerült a Utah Jazz-zel szembe, hogy az lehet taktika a negyedik meccs, hogy kevesebbet segítenek be.
Hát de akkor viszont nem verheti meg úton útféle mindenki Clarkson meg Mitchell-t, érted? Tehát akkor
igen,
inkább rá kéne kényszeríteni.
Igen, mert akkor jöhet Gobert fal probléma meg egyéb. És egyébként Brunsonra visszatérve, aki kulcs, azért azt nem biztos, hogy lehetett várni, hogy ő ezeket az átmeneti úgynevezett in-between helyzeteket is ennyire jól oldja meg. Tehát amikor nincs üres dobás, hanem neki kell ugye szervezni, és az a hihetetlen benne egyébként, hogy nem a leggyorsabb játékos, de annyira, és erre nincs nagyon jobb magyar szó tényleg ezzel, vagy egyáltalán nincs, ez a craftiness. Mm. Ebben ő egészen elképesztő. Tehát, hogy olyan kreatív labdakezelése van, és lepördülése, és lábmunkája, hogy egyszerűen lekövethetetlen, és ebben nagyon hasonló egyébként Lukához, aki szintén nem egy szélvész gyors játékos, és Brunson mindent bedob, tehát ebben a midrange játékban, hogy hogyan alakítja ki a dobó helyzetét, tényleg nézzétek meg, ő mindent tud. Tehát csinálja azt, hogy picit belevezeti a védőbe, leütközi egy kicsit, hogy ugye kiszedje a ritmusból, és lepörgés után flóterrel, egy kézzel fölrakja, vagy nyilván midrange, fédővé is benne van az eszköztárában, flótert is tud dobni, stebbek is, bár nyilván nem annyi szó, mint Luka, de azt is megoldja, vagy teljesen a gyűrűig viszi, és ott ugye bal kézzel, jobb kézzel is be tud fejezni. Tényleg szenzációs eszköztára van a ball handling és a scoring tekintetében, kombinációjában, úgyhogy...
Szerintem kifejezetten tanul Lukától. Tehát ez most már meggyőződésem, mert egyértelműen hasonló eszközöket kezd el csillogtatni. Egy kérdés marad ebbe a szériába, látunk-e olyan meccset, ahol Rudy Gobert 20 percet játszik, és Paschal vagy akár Rudy Gay játszik centerbe, mert ez van még lépésként nagyjából. Tehát, hogy mondod, hogy kevesebbet kell besegíteni, igen, akkor viszont azt úgy kell megcsinálni, hogy Clarkson meg Mitchell is lehúzódik az emberéről, és vállalja azt a kockázatot, hogy esetleg kap egy pull-up triplát. Én mondjuk ezt kipróbálnám, mielőtt még Gobert 20 perceztetem, mert például Brunson nem annyira shot happy, hogyha pull-up tripláról van szó, tehát talán valami ilyesmit meg lehet próbálni.
És, ha meg Gobert játszik, akkor megint nagyon kenyerni a lepattanozás. Tehát az, hogy mint a második és a harmadik meccse, hogy egál körül a lepattanozás, és Gobert 30-20 percetben van, az nem lehet egy győztes recept, mert ott már tényleg csak abban bízhat, hogy extrém hideg napot fog ki a Mavs, és minden mellélőnek, nem tudom.
Én gyorsan megemlékeznék akkor a Bulls és a Bucks párharcáról, mert azért az nagyon érdekes volt, hogy igazatok lett Tibivel, hogy lesz egy fantasztikus DeRozan meccs, és azzal valahogy meccset nyer a Bulls. Tényleg megtörtént ez, de azért ugye azon a meccsen csak megsérült Chris Middleton 2-3 hétre, és itt azért mégiscsak elgondolkozik az ember, hogy basszus. Egy nagyon-nagyon fontos láncszem, főleg támadásban én azt gondolom Chris Middleton, hogy a Bucks tud-e majd támadni, mert eddig támadásban hát több, mint bajos volt az első két meccs, tehát ott egyértelműen szenvedtek, és Caruso elképesztő védő, lehet, hogy a második legfontosabb játékos jelenleg a csapatban, és nem viccelek, de azért bőven lenne mit támadni a Bullsban, és ezt tudjuk, és a Bucks nem használta ezt egészen a harmadik meccsig, csak ugye Budenholzer szokás szerint Csipke Rózsika álmát alussza az első két meccsen, a harmadik meccs az teljesen máshogy nézett ki, és azért nem hiányzott Middleton, mert végre totál levédekezték a Bullst, gyakorlatilag három magas emberrel, már a festék közelében nem tudtál bemenni. Amikor rákényszeríted a Bullst, hogy dobjon triplákat, akkor hosszú távon általában nem jársz rosszul, csak ugye mégiscsak a Bulls is be tud küldeni egy Kobe White-ot, és az első két meccsen be tudta büntetlenül küldeni őt. Na most már úgy érzem, hogy ez nem fog menni, mert most már elkezdte támadni a gyengeségeket sokkal jobban a Bucks, és egy nagyon domináns győzelmet aratott. Ez volt az első olyan momentum a Bucksnál ebben a rájátszásban, amikor azt mondtam, hogy aha, itt az a bajnok esélyes csapat, akire úgy nagyjából gondoltunk nagyon sokan, de ez nem azt jelenti, hogy még meggyőztek. Nekem még kell egy pár ilyen mérkőzést tőlük, mert ő bennük tényleg ilyen védekező potenciál van, és ők azért tényleg még ilyen kicsit szerencsétlen szerkezetbe is képesek úgy támadni, hogy azért magabiztosan dobjanak egy 110 körüli pontot.
Megérkezett Grayson ellen a párharcba végre, harmadik meccsen, ja, Light tényleg nagy örömére. Tehát ennél nagyobb öröm nincsen ugye a Light barátunknak, Tóth Attilának.
Nagy rajongója Grayson ellennek, ugye.
Nagyon szereti őt, nagyra értékel, és hát, hogy 30 pontot kikapnak úgy, hogy ugye Grayson ellen a pont király a Bucksban. Ha még egy ilyen meccs megtörténik, akkor már rá kell nézni majd, hogy fel kell hívni, hogy minden oké-e vele.
Lehet, egyet hogy már kibír. Ilyen darabokban lévő puskával indul a repülőtérre, tudod, hogy hát, ha nem veszik észre.
Ki tudja, igen, lehet.
Na jó.
Elképesztő volt egyébként a Bucks záró gondolat tőlem, hogy számomra meglepően dominánsak voltak. Nyilván tudtuk, hogy bennünk van ez, ez a two-way teljesítmény, amikor egyszerre nullázod le az ellenfeledet a támadó oldalon és a védő oldalon is, de hogy pont az első chicagói meccsen, ahol a szurkolók nagyon-nagyon készen voltak arra, hogy megőrüljenek, hát nem. Nagyon hamar kifogta a vitolaikból a szeret a Bucks, már az első negyedet ledomináltak, és onnantól kezdve gyakorlatilag egy irányba haladt ez a mérkőzés, majdnem 40 is volt közte egy ponton, 35 körül tetőzött talán, ilyen dominancia azért nem számítottunk.
De emlékezzünk meg erről a szerintem fantasztikus Atlanta győzelemről, azért mondom annak, mert fordítani is kellett, és elképesztően izgalmas volt a végjáték, hogyha valaki nézte. Félelmetesen nagy meccs volt, és még ennél is védekezőbb meccs volt, mint aminek tűnik a végeredmény alapján, mert a végén annyi hírókosár esetben mindkét oldalon, ugye Bogdanovics most már szinte menetrendszerűen megőrül a negyedik negyedekre, abszolút nincs rá válasza a Miaminak, most Trae Young is tudott hozzárakni, de a Kyle Lowry sérülés az egy nagy kérdés lesz, mert abszolút hiába, hogy ez az ember időnként mondjuk ilyen 5-6 pontokat dob, egyébként időnként meg 20-at, és benne két fontos triplet a negyedik negyedben, szóval nem leírni akarom az ő támadó potenciáját, de hogy a csapat, amikor ő szervez, amikor ő mondja be a figurát, amikor ő indítja el, hogy mennyivel jobban támad a Miami, azt nem kell zongorázni, mert a Toronto is ennyivel jobban támadott, amikor ő pályán volt. Hiába volt ott nála akár jobb vagy potensebb támadójátékos is. Tehát az ő hiánya, azt nem lesz olyan könnyű áthidalni. Kérdés az, hogy ez a sérülés mennyire nagy, mert nem tűnik annyira nagynak, de legalább egy meccset szerintem ki fog hagyni. Ez lesz az Atlanta nagy esélye arra, hogy egyenlítsen. Én 4-2-t tippeltem, én most maradnék ennél a 4-2-nél, de szerintem nem elképzelhetetlen, hogy 2-2 lesz ez a párharc, és nagyon örülök neki, hogy az Atlanta játékosai közül sokan végre megérkeznek ebbe a párharcba. Például az egészen tragikusan kezdő Onyeka Okongwu, aki szinte pályán tarthatatlan volt, tehát ugye az elején a beharangozásban, hogyha emlékszel, Zoli, mondtuk is, hogy hát talán Capella nem fog annyira hiányozni, mert ide Okongwu sebessége kell. Aha, tök jó, hogy védekezik támadásban, gyakorlatilag egy akkora mínusz volt Okongwu az első két meccsen, hogy emiatt pályán se lehetett tartani. És lám-lám, most már ő is megtalálta a dobóhelyzeteit. Egyre jobban kezd összeállni az Atlanta, kár, hogy a 8. helyen mentek be a rájátszásba.
Ettől függetlenül én McMillan-t még mindig nem értem, tehát hogy miért ragaszkodik ugye Gallows a kezdőbe, most is mínusz 23
ja volt. Ja, yes, teljesen értetetlen.
Ő annyira kilóg most már tényleg ebből a kezdőből.
Hát Bogdanovics meg a második legjobb játékosod, és a padról jön.
De hát miért ne adjunk ugye előnyt az ellenfélnek? Bár most egyébként pont az elején ugye még egész jó volt az Atlanta, tehát értem azt, hogy miért győzi meg magát McMillan arról, hogy Gallo kell, mert ugye egy veterán jelenlét, meg ugye floor spacing nyilvánvalóan azért triplázóként extra, hát azt nem lehet tőle elvenni, de ma már nem tud büntetőket kiarcolni, amiben egykoron szintén nagyon-nagyon jó volt, és hát védekezésre meg teljes mínusz ember gyakorlatilag.
És pont szóval az, hogy most csak, hogy mennyire el lehetne őt bújtatni, amikor Hero, de főleg Robinson pályán van, akkor igen, esetleg sokkal jobban el lehetne bújtatni.
Hogyha említetted Robinsont, az az érdekes, hogy ő meg arra szinten afelé halad, hogy ő is játszhatatlan lesz. Tehát, és Spolstra nem érdekli, hogy mennyi. 18 milliót keres, vagy mennyi Robinson?
Úgy körül.
Nem probléma. Most már alig játszhatja őt, mert kezd rájönni nyilván Spolstra, hogy ebben a meccsabban nem biztos, hogy előny. Az első szenzációs meccse, ugye az 9-10 triplát bedobott, de egyébként védekezésben ő is mínusz egy ember. Uh-huh. És most már ugye a második meccse 7 percet játszott, a harmadikon pedig 14-et. Nem vagyok benne biztos, hogy ez nem lesz egy tendencia, mert Spolstra nem lesz rest őt kiültetni, hogyha úgy érzi, hogy ettől jelentősen megnőnek a győzelmi esélyeik a negyedik meccsen. Hozzáteszem, hogy most Caleb Martin se játszotta, amit viszont annyira nem értettem, mert ezen a meccsen pont szerintem az ő energiája nagyon jól jöhetett volna. Úgyhogy nem tudom, hogy miért csak egy percet játszott. Lehet, hogy megsérült, ezt pont nem figyeltem.
Hát most erre én sem tudok válaszolni, pedig végignéztem a meccset, de valahogy mégis memóriám skipperi ezt a részt. Végignéztem,
de ez valahogy kimaradt, igen.
Beszéljünk akkor még gyorsan a Grizzlies legendás győzelméről. Egy fantasztikus fordítást láthattunk, és amiben nagyon szeretném megdicsérni a Grizzlies-t, persze hozzátéve azt, hogy azért amikor 21-ről, meg ugye korábban 26-tal is vezetett a Minnesota, de az utolsó fordítás az 21-ről ment. Amikor arról felállsz, akkor ahhoz mindig kell az a csapat, aki vezet, hogy elmenedzseli egyébként egészen szörnyű line-upot tartott fent csomó ideig Flinch, aki nagyszerű ebbe a szériába, de ezen a meccsen Jenkins megsemmisítette őt. Jenkins line-upja abszolút működött, Brandon Clark nyomása abszolút, tehát hogy őt játszatja abszolút működött, Jenkins képes volt lehozni Morentet, úgyhogy már visszarakta a negyedik negyedben, de megint az volt, ugye, hogy ment be, kicsit lemészárolták, kicsit, hogy is mondjam csak, a sérülése óta szerintem nem is annyira tud érvényesülni az ilyen atletizáló játékokból, de hát ez csak egy kisebb húzódás, nem hiszem, hogy hosszú távú következménye lesz. Amit akarok mondani, hogy Jenkins most volt először igazán playoff edző, és a Grizzlies amúgy meg végig, majdnem végig azt mondom, jól védekezett. Azért volt ez egy nagyon nagy csapatos fordítás, mert hogyha nem szarja össze magát a Minnesota, akkor is csak 100-100 pontot dobtak volna. Ez a fontos, hogy nagyon nem megy támadásban, a Minnesota le is védekezte, főleg a Morant betöréseket, tehát abszolút, hogy is mondjam, csak gratulálok nekik, és ez egy fantasztikus teljesítmény volt védekezésben, de a Grizzlies is jól védekezett, és ezért nem dőlt el a meccs. És annyira jól védekeztek, hogy azt még feljebb tudták kapcsolni abban az időszakban, még fordítottak, eladott labdákat kényszerítettek ki, akkor már elkezdtek könnyű kosarakat is dobni, és hogy Flinch miért nem kért időt, azt megint tőle kell megkérdezni, de én azt gondolom, hogy egyrészt...
Válaszolt rá, csak elég megmosolyogtató.
Hát, nagyon megmosolyogtató, igen.
Konkrétan így fogalmazott, hogy azt reméltem, hát ha átvészeljük ezt az időszakot időkérés nélkül is. Hát nem vészeltétek át, bazd meg. Playoffba. Tehát édes Istenem, 21-0-ás futás, illetve 24-2-es összesen, egy 24-2-es futás alatt egy darab időt nem kért. Uh-huh. És amikor meg vezettek többször 20 plusz ponttal, ott többször is kért időt. Az a sorozat rendben van, azokat megszakítjuk, amikor plusz 20-at csinálunk közé 22-24-et, amikor az ellenfél visszajön, nem kell időkérés.
Igen. Most
egy edző csinál egy ilyet, akkor arra fogsz emlékezni kell, hogy mindig tök mindegy, mit csinál utána, de tényleg.
Igen, pedig szerintem, mondom, eddig fantasztikus munkát végzett az első két meccsen. Tök
munkát végez, de ezt egyszerűen ezt nem tudja
ez nagy hiba volt a részéről. Még azt szeretném mondani, hogy az most már tendencia, hogy a negyedik negyedekre tüdőben is egyértelműen a Memphis van előrébb, és ez az első meccset kivéve az összes, tehát a második harmadikra is igaz volt, és nem csodálkoznék, ha a maradékra is igaz lenne. Az, hogy a Memphis mélysége kevésbé számít a rájátszásban, az itt a Minnesota ellen, pont az ellenkezője bizonyosodik be. Lehet, hogy lesz olyan párharc, ahol majd már 8-asra kell szűkíteni a rotációt, most is ugye Adams már kikerül, csak a Memphis meg tudja azt csinálni, hogy oké, Adams kikerül, akkor Tillman bekerül. Maradunk a 10 embernél. Szóval abszolút. Ez félelmetes, és az is látszik, hogy gyakorlatilag, hogyha Morantnek 26 percet kell játszania, akkor sincs gond, meg frissek a végén, meg rohannak a végén, ezzel nagyon nehéz mit kezdeni, tehát ebben nagyon durván jó lesz a Memphis a következő körbe is, ha tovább jutnak, és én most nem lepődnék meg innen már egy 4-1-en sem.
Én se. Nyilván ezen a meccsen is látszott, hogy a Grizzlies idén még nem lesz bajnok, és ezért, mert egyszerűen még nincs meg az a fajta csapatfejlődés és egyéni, nagyon fiatalok még, na, tehát nyilván leegyszerűsítettünk ilyen foci elemzéssel, hogy hát még fiatalok, és még érniük kell, de igaz is. És annak örülök nagyon, hogy Bane is megérkezett a sorozatban, a második meccsen már ugye relatíve jó volt, meg nagyon rossz nem volt az első meccsen sem, de most tényleg extrát hozott, amit vártunk tőle, és Clark.
Hát fantasztikus
aki
volt.
Aki egészen elképesztő
na, de
volt.
Ő végig jó szerintem, ő mind a három meccsen igen. Jó volt.
Hát itt azért lesznek érdekes problémái majd a Grizzliesnek, amikor meg kell hosszabbítani mindenkit.
Hát ez kétségtelen, de ezt ők jól tudták, és egyébként ugye most jelenleg a második legolcsóbb keret ez, szóval van, lesz hely. Nem sokáig. Én azt gondolom, hogy ilyen Kyle Anderson hosszabbítást lehet, hogy
de azt mondom, egyébként a Grizzliesnek a leggazdagabb a tulaja az NBA, összes NBA tulaj közül, amikor ezt olvastam.
Ez egy jó kérdés, ugye még Peláról van szó, de ő már csak ilyen 51%-ban éppen, hogy többségi tulajdonos, szóval ezt ugye egy kicsit ilyen vagy távolról kell nézni. A Wolves szempontjából csak egy szó, én azt gondolom, hogy nagyon jól küzdenek, nagyon sok mindent megtesznek, de Karl Anthony Towns-nak több helyzetet kell teremteni, és ő maga is nem tűnhet el a negyedik negyedekben. Tehát akkor is, hogyha kockáztatja az idióta, tényleg idióta támadó falcsaival azt, hogy kipontozzák, akkor is meg kell próbálni menni, mert nincs értelme ott tojáshéjakon lépkedni. Viszont Karl Anthony Towns támadó falcsait nem lesz bíró, aki nem fújja be. Ezt muszáj leszögeznünk, hogy ezek nem véleményes faltok, hanem olyan buták, hogy az valami félelmetes, és egyszerűen nem lehet nem lefújni. Úgyhogy Townsnak az első lépés az az lenne, hogy ezen változtat, mert addig, amíg folyamatosan falt problémákkal küzd, és utána, addig se jó védő, de utána meg már gyakorlatilag olyan, mintha ott se lenne, azzal sokat árt a csapatának.
Nyilvánvalóan itt is azért belemehetnénk az elemzésbe, hogy hogyan védte le a Grizzlies, és arra mindenképpen van magyarázat, hogy miért nem lehetett extra agresszív, de arra nincs magyarázat, hogy 4 dobó helyzet. Tehát
ja.
Legalább egy ilyen meccsen soha ennyire jól védik kell legalább 10-12-14 tőle. És így, hogy ő egy face-up játékos, aki úgymond magának is meg tudja teremteni a helyzetet, így tényleg nem lehet kifogás az, hogy egyébként tényleg nagyon jól védték őt, és hogy sokat duplázták, mert egyszerűen neki meg kell tudnia oldani ezt, és agresszívebbnek kell lenni. Valószínűleg ezt is fogjuk látni majd egyébként a negyedik meccsen, hogy már az elején próbálják majd őt játékba hozni. Saját egója miatt is ugye így fog hozzáállni ez a meccshez, ami nem biztos, hogy egyébként olyan jó taktika lesz, lehet, hogy a meccs elején ebből kijön majd egy-két hülye labdáladás is.
Hát bizony. Azt hiszem végigértünk, úgyhogy Zoli, nagyon szépen köszönöm, hogy itt szombat délutánt is be tudtad áldozni. Nekem is egy kicsit ilyen kalandos volt ez a mai sztori, de szeretnénk most ugye úgy podcastelni, kedves hallgatók felétek fordulva mondom, hogy még aznap kijöjjön, amit mondunk, hiszen gyakorlatilag már 2-3 meccsel odébb lenne legalább 3 párharc, hogyha mondjuk ezt csak holnap hallgatnátok, úgyhogy ezt is megoldjuk, megpróbáljuk a playoff alatt végig. Zoli, még egyszer köszi.
Örülök, hogy itt lehettem. Szia Gábor, sziasztok.
És kedves hallgatók, tartsatok velünk a jövő héten is, akkor is jövünk, nagy valószínűséggel már jó sok búcsúval, ugye 2-3-0-ás párharcunk is van, úgyhogy elég gyanús, hogy lesz kitől elbúcsúznunk már jövő hét kedszerda tájékán, és hát addig is köszönjük szépen, hogy támogattok minket a patreon.com/keleten-nyugatonon, és minden jót kívánok. Sziasztok!
Ez a műsor a Béton Közösség tagja.